színészi korpusz hagyományosan 11. számot viselő szónoklatában, ha az valóban tőle származik, az athéni rétor amellett érvel, hogy az ekklészia értelmezve hadüzenetként Philipposz makedón király Krisztus előtt 343-339-ben a városhoz intézett levelét. A szöveg a lipcsei kézirat szerint, Horatio Demosthenis Andreasus Epistolam Philippi, per reverendum dominum Johannem episcopum quinque ecclesiarum, tehát a kézgazdája nem megszokásból használta a titulus, Mátyás uralma alatt készült. A Janus neve alatt fennmaradt másik Demosthenis fordítás, az Epitaphios átültetését a szöveget egyedül fenntartó első szerviai kódex 1460. június 16-án keltező. Ez utóbbi, szintén vitatott hitelű szónoklat, azoknak az aténiaknak állít emléke, akik akkor a Káronei-vei csatában estek el, mely lezárta a Philipposz levelére adott válaszon nyílt állát háborút. Míg az Epitaphios fordításának ránkhamadt példányában nem találunk semmit arról, hogy mi indokolta a szóval átültetését, addig a számunkra itt most fontosabb 11. beszéd általa készített latin változatát Janus Argumentuma vezeti be. Ennek a lényege. Qua mego potissimum orationum ideo transtui, via oppido convenire visa est presentibus Christianum rebus contra turcum filia. A 11. beszéd fordításának datálásával eddig hárman próbálkoztak. Juhász László 28-ban egy Sommás Nesciót követően két okból tette 1460 tájára a latin változat elkészültét. Először is ugye 1467-es ajánlásból indult ki, hogy hétében nem foglalkozott úgymond János görög szöveggel, ez volt az első induló pontja. A másik pedig az, hogy ha már vele egy kódexben két Plutarchosz fordítás is megtalálható, és azokat 50. december 1-re, illetve 57-re az ajánlásokat datálta János, akkor ez a Demosthenis, Csördő Demosthenis fordítás is nagyjából hasonló időben keletkezhet. Huszti József 31-ben jobban mutatott rá arra, hogy egyáltalán nem lehet érdemi keletkezést alkozni arra, hogy véletlenül ugyanabba a kódexben másolják bele a szövegeket, legalábbis ilyen pontos keletkezést nem. Lehetséges, hogy a pécsi püspök 67 utáni alkotói korszakában ültette át latinra a Demosthenis szóvalfogó beszédét. Huszti is ebben az irányban kereste a megoldást. Bár az évszám meghatározására döntő érve nincs, mégis sokkal valószínűnek vehetjük, hogy a szóvalfogó fordítás és a követjárás utáni nagy munkarázban keletkezik. Huszti e ponton vetette fel, hogy Bessáion Demosthenis első olinthoszi beszédéről készített latin átültetése inspirálhatta Jánoszt, a szintén a Philipposz elleni háború mellett kiálló 11. oráció lefordítására. A bíbors ugyanis oszmán ellenes céllal hasznosította az athéni rétor szóvalfogó szónoklatát. Bár Huszti túl tág határok közé helyezte a míciai bíboros művét, amikor csak feltételesen társította annak két 1470-es a keresztes háborúban mozgósító szónoklatához, ám ezzel együtt is lehetségesnek tartotta, hogy ha tényleg beszálljon inspirálta Jánoszt, költőnk egyik legutolsó művével gondolgó, szó szerint idéz. Vékovács Sándor 1972-ben érvelés nélkül, ám jeles előrétől eltérően kategorikusan úgy foglal állást, a fordítás 1467 körül keletkezett. Na most, ugye, itt ugye átugrom most azt a részt, a jelenlegők számára nyilván közismert, hogy ezt miért nem kell Jánosznak azok a szavait komolyan venni, hogy 67 előtt 7 évig nem foglalkozott Görögyel. A másik probléma itt a datálásokkal, hogy az első szeviai kódexben nem csak a Demosthenis fordításnál, hanem egy másiknál is, 1460 júniusának idúsa olvasható, és ez felveti a gyanút, hogy a másolói figyelmetlenségből vagy egy szerkesztő valamely elgondolása alapján duplikálódott egy dátum, ami csak az egyikhez tartozik. Tehát még ha kötjük is egymáshoz az epitáv, vagy valaki kötni kívánja a 11. beszéd és az Epitaphios fordítását, akkor sem következik ebből olyan biztos datálás, mint az első pillanatban látszott. Biztos az, hogy János azt mondja, hogy a tölk elleni valamiről van szó, azért fordította le a 11. beszédet. Az idézett Januszi argumentum érvényét végső soron a fordító egyéni helyzetértékre is szavatolta, feltéve, hogy olvasói osztották azt, tehát nem szükséges valamifajta jelentős haditevékenységhez kötni a veszélyt fordítva fenn. Biztosnak tehát annyi tűnik, hogy János pécsi püspökként ütette át latinra a Demosthenisi korpusz 11. szónoklatát. Huszti József hipotézise, melyet később Tanicai Tibor is átvett, azért különösen érdekes, mert a helytálló a pécsi püspök által jegyzett latin változat korának meglehetősen pontos meghatározására nyújt lehetőséget. A nicciai bíboros meglopont 1470. július 12-i eleste indította ki az itáliai uralkodókhoz és egyéb hatalmakhoz intézett szónoklatának megírására, melyek függelékeként jónak látta latinra fordítani az első olintoszi beszédet. Vészárján egyik leveléből tudjuk, hogy augusztus 4-én értesült a hírről, ugyanazon hónap 25-én pedig már útnak is indította küldeményét Krisztoforo Mógo Dózsének, mely tartalmazta a fordítást is. Velencében tehát e szövegek 1470. szeptember elejétől válhattak ismertük. Akár maguk a szöveget, akár hírük, elsősorban innen terjedhetett tovább Magyarország felé, leginkább Zágrábon keresztül, ahol az esztergomi esekkel és a pécsi püspökkel közeli kapcsolatot ápoló Szent Lászlói Osváth volt a püspök, és ahol az év elején még János társaságában az előbbi rokona Lakitusz János töltötte be a báni tisztet. Mint hogy összeesküvésük nyíltá válását követően, vagyis legkésőbb 71 nyarának végétől János aligha foglalkozhatott efféle intellektuális tevékenységgel, ezért Huszti elképzelésének nyomán elindulva úgy tűnik, hogy a pécsi püspök az 1470 őszének gyerekától 71 nyarának közepéig végéig tartó időszakban ültetette át Latina a 11. beszédét. Itt megint rövidítek, hogy a 71-ben kétszer is megjelenő notatásban a mű, Bészárion szövege, azonban nem kell ezekhez kötni a mű ismerté válásnak elterjedését. Margaret Mezernek köszönhetően tudjuk, hogy bizonyítottan kézeljük másolatokra terjesztette Bészárion a szövegét, ehhez képest járulékosak továbbá sem zárhatjuk ki, hogy Janus korábban fordította le a szóban fogó szöveget, ám Huszti József hipotézise mellett szól, hogy a törökök ellen mozgósító irodalommal úgy tűnik, Bészárion és Janus egyedül állt mindabban, hogy az agresszor Filipposzhoz, a fenyegető kereszténységet pedig a Hellénpoliszokhoz hasonlították, mint pedig avval, hogy elgondolásokat megalapozandó kézenfekvően Démoszthenész tekintélyéhez fordultak. E helyzet különösen egyértelmű a Negroponte Vesztére elajánló nyomtatvány esetében. A témáról rövid idő alatt 10 mű jelent meg 19 kiadásban, ám közülük csak a nicciai bíborosé élt a Januséval közös említett megoldásra. Bészárion 1470-es orációinak érvelését elemezve Thomas Hickley mutatott rá arra, hogy mennyire nem számított magától értetődőnek ez az érvelés a monarchikus Európában, de még abban az Itáliában sem, melynek kormányzatai között ekkorra már alig aggat széles társadalmi alapú köztársaság, és közülük egy sem tartozott a félsziget politikáját meghatározó öt nagy közé. 1453-tól gyakran és megalapozottan esett ugyan szó arról, hogy a világuralomban törő török, vagyis második Mehmed, Alexandroszt, vagyis Iszkandárt tartja a mintaképének, ám ebből nem következett sem az, hogy a barbár utánzó aspirációja jogos, sem pedig az, hogy az európai civilizáció Nagy Sándorában és annak apjában a latin nyelven olvasók felkívánták ismerni a zsarnok archetípusát. Legkevésbé azok az uralkodók vágyhattak erre, akik saját tisztük mintaképének tekintették Sándor. Kizárni éppen nem tudjuk, hogy Bészárion és János a török elleni érveket keresve egymástól függetlenül fordult a Démoszthenészhez, ám nagyon is érthető, ha valaki vonatkozó szövegei között hatáscsökkentő kapcsolatot feltételez. A kapcsolat iránya felől pedig alig ha lehetnek kétségbe. Egy politikai célú szöveg hatása szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy a bíboros és címzetes konstantinápolyi pátriárka a hivatalát tekintve jóval felülmúlta a pécsi püspököt, amellett, hogy János liderai munkásságát széles körben ismerték és magasra értették Itáliában, görög fordításai messze nem gyakoroltak ekkora a hatást, kortársaira két Démoszthenész vagy pseudo-Démoszthenész átültetése pedig épp úgy fennmaradt. Logikai eshetőségnél nem tudhatjuk tehát többnek azt, hogy a pécsi püspök esetleg korábbi fordítása inspirálta volna a pápai kúriában és a korhumanista tudományában megjelölhetetlen szerepet betöltő Bészárion hasonló vállalkozást. Bármennyire is furcsa lehetett a nyugati, főleg monarchista olvasók számára az általános politikai ideológiai szintjén az első olintoszi beszéd, Bészárion joggal gondolta úgy, hogy a démoszthenészi érvelés felidézve olvasói közelebb jutnak az általa fontosnak tartott következtetése levonásához. Az athéni rétor érvelése jó részt gyakorlat jellegű. Célja annak bizonyítása, hogy Filipposz ellen késedelem nélkül támadó jellegű háborút és távol Attikától kell viselni. Korábban az atténiak könnyebben akadályozhatták volna meg a makedón király terjeszkedését, ám ők és a többi hellén polisz inkább egymás ellen vették igénybe támogatását. Magukra idézték fel így a veszély, mely hibáik miatt lett egyre nagyobb. Az ezt az elszalasztott alkalmak sora után immár vállalni kell az elkerülhetetlen háborút, mely később Philipposz további erősödése, hatalma közeledése esetén csak jóval nehezebben és nagyobb költséggel, már Attikát is fenyegető pusztítás árnyékában lenne megvívható. Vészárjon két ovációjában és a fordításhoz fűzött gyorszáiban szinte a legapróbb részletekig rekapitulálja a démoszthenészi helyzet leírást. Miként a fordítás a pápához intézett ajánlásában megjegyzi, az aténi rétor szövegében csak a neveket kell kicserélni, Philipposzt a gyarökre, vagyis a szultára, az aténiak az itáliaiak, a démoszthenészt pedig ránk ugye többesben Vészárjon. Az átültetés utáni epitoméban pedig úgy összegzi az antik szöveg időszerűségéről kialakult meggyőződését, hogy a két helyzet között az egyezés csodás mértékű, ugye mirifice kvára. Hán Lámersz hívta fel a figyelmet arra, hogy Vészárjon sehol nem leplezi olyan körültekintően saját görög identitását, mint a Negroponte Veszte utáni keresztes vállalkozás mellett érvelő írásaiban. A holland kutató szerint Vészárjon 1470-ben tudatosan öltötte magára a múlt szakértő búvárának, az érdek nélküli megfigyelőnek a palástját, hogy ezzel hárítsa el a vádat saját görög, avagy velencei részjelektől vezetve kívánja háborús kalandba ugratni egész Itáliát. Nem az antik források általában vett humanista divatja magyarázza tehát, hogy mintájául és hivatkozási alapjául démoszthenész gyakorlati gondolatmenetét választotta, hanem az az objektivista megközelítés, melyel érveit e szövegeiben hitelesíteni törekedett. A Necroponte elfoglalása utáni első a két orációhoz és a démoszthenész fordításhoz mellékelt levelében úgy fogalmaz. Amikor 1453-ban előrejelezte a török jövendő sikereit, akkor nem a proféta szólt belőle, nem is kivételes prudenciájáról tett tanúbizonságot, hanem csak olyan dolgokról beszélt, hogy omnibus qui privati studiis et affectibus vacui essent, ea omnia paramerunt et impromptu. Nem véletlenül időztem el Vészárjonnál, aki 1470 augusztusában legfeljebb a felületes monarchista közönség számára jár el meghökkentően. Az elmélyültebb olvasó nem csak a 66...
Péter, igen? Két perc van.
Igen. Tehát a kérdés az, hogy miközben Vészárjon nagyon is pontosan részletekbe menően és egy irányba mutatóan aknázza ki, az arab rejtő az, hogy János esetében nem ez a helyzet. Vagy véletlenszerűen, első pillanatban, vagy véletlenszerűen válogatta ezt ki, vagy pedig nem egy irányba mutatnak az aspirációt. A démoszthenész beszédek közül kiválasztható 12 szónoklat közül mi volt az egyedi sajátossága ennek a beszédnek. Osztatott egyébként a második olimposzi beszéddel, de azt elég unalmassá tette, hogy a végén démoszthenész adóreform terveiről volt szó. Mi az, ami tehát legjobban itt olvasható az Adriaenzus epistolán Philippivel összefogottabban? Milyen zsarnoki praktikákat használ fel Philipposz, és hogy ezek hosszú távon számára kedvezőtlenek lehetnek. Ez egy olyan olvasó figyelmét keltette fel, aki a zsarnoki uralkodó hódító politikájának a belpolitikai következményei szenvedtek, illetve akik együttérzéssel olvastak arról, hogy a rábalmazók akni munkája, vagy a király mértéktelen dicsőségvágya következtében miként szorulnak háttérbe az udvarban az érdemes emberek, akiknek még az élete is veszélybe kerül. A király mértéktelen dicsőségvágya miatt háborúk sorában kényszerített békés életre vágyó, ám szeretteiktől elszakított makedónok fájdalmának felidézését követi, a nem érdemeik ellenére, hanem éppen azok miatt az irigy királynál veszélybe került hadvezérek szumú soksának taglalása. Ezek ellenére miért támogatják meg királyokat a makedónok? Démoszthenész válasz a saját kérdésére, csak azért, mert a szerencse eddig Philipposz mellé szegélyült, de ahogy jönnek a bajok, majd minden ki fog derülni. Különösen így van ez a politika esetében, a monarchiák esetében. Quam diumi rebus bellicis prosperi agunt, vulgo latent vala, sin fecerint ruinam, omnia omnibus dura patent. Nem valószínű, hogy János annyira ismerte az osztán birodalom belügyeit, belviszonyait, mint Vészárjon. Az pedig végképp valószínűtlen, hogy Janus akár 1460 száján, akár 70-71 fordulóján, vagy bármely más időpontban döntően az oszmán hatalom belső gyengeségére rámutatva akarta volna meggyőzni, olvasóit arról, hogy a kolosszus megsemmisíthető, ahogy az Janus tenyésztette. A szöveg véletlenszerű kiválasztására
ne szól. Ne siess, elszámoltam magam. Van még egy csomó idő.
És ez komoly?
Igen, bocsánat. A monok miatt van, aki azt mondta, hogy én nagyon szigorú.
Jó, mennyi időm van?
Rengeteg.
5
perc.
Legalább 5 perc van.
Igen.
Jó. Igen, jó, akkor felolvasok. Nem jönnék az utolsó kérdésen hátra, de akkor visszamegyek egy nagyon könnyen követhető Janus fordítás részletig, amiben Démoszteniszt adja vissza. Nék utétis viri athenienses, eius de rebus gaudere Philippum et subditos. Sed cogitate ipsum, Philippum, gloriam affectare illos subditos securitate. Ipse, Philippus, ea, gloria, sine percus ad epistimum potest illi subditi, nihil indigent reliquis domi liberis parentibus uxoribus pontabes cereet quotidii tercintari pro ipso pro Filippo. Quibus ex rebus perspici protest quosit erga Filippum affectus Macedonum multitudo. Na most a Macedonum multitudo itt nem vulgus van, viszont amit már felolvastam, ott arról van szó, hogy a vulgus az, az aljanét az, amelyiket el lehet vakítani átmenti könnyen szerzett hadi siker által. Nos, tehát ez a Adversus Epistolam Philippinek a lényege, ami hiába van egy másik beszédben is, de azt nem érdemes felhasználni, hogy ott van benne a sokfölösleges egyéb dolog. Tehát aki ezt kiválasztja, ezt a démoszteniszi szöveget, az a felolvasott részletekkel kíván foglalkozni, mert ez az egyik. Tehát nem éppen valószínű, hogy a pécsi püspök ismerte az osztán biodalom belügyeit, mint Vészárion, vagy a belső gyengességére rámutatva akarta volna meggyőzni olvasóit, hogy a biodalom megdönthető. A szöveg véleményszerű kiválasztás ellen szól, hogy Janus a rokon témájú epitáfioszt is átültette lapjára, tehát eligazolott a Démosztenész neve alatt átalad szöveganyagban, ami egyébként már diákorában hozzáférhető. Ha azonban 1470-71 fordulóján fordította le a 11. beszédet, akkor eléggé világos, hogy ki lehetett a szemében az a király, aki fékezhetetlen bücsőségvágya által vezetve végetlen érő hódító háborúba vitte országát, alattvalóan ezzel csak szenvedés zúdítva. Olyan háborúba, melynek sikerei sokáig lefeszték a belső bajokat, melyek azonban a szerencse fordultával napvilágra kerültek. Ebben az esetben pedig könnyű azonosítani azokat az érdemes férfiakat is, akiket a zsarnok méltatlanul háttérbe szorított, és akik immár életüket sem érezhetik biztonságban. Szörényi László Janus de Carmenibus Suis című epigramáját annak marciálisi forrásával összevetve mutatott rá arra, hogy a költő miként jelezte a beavatottak számára retteg Mátyástól. Az Adversus Epistolam Philippi a pécsi püspök által készített fordításának imént javasolt értelmezés ennél gyengébb, hipotetikus alapra épül, a Huszti József közel évszázados felvetése most kézenfekvőbbnek tűnik, mint az valaha jeleselődő számára volt. A 11. beszéd latin átültetésének imént tárgyalt, első látásra zavarba ejtő, a démoszteniszi korpuszban ritka eszmekutatásai magyarázatot nyernek 1471-70-71 fordulójának magyarországi állapotai fényében, azokra Jánoszt és társai szemével tekintünk. Köszönöm.